Kedves testvérek, az egyházi év végéhez, ennek ritmusához jól igazodik a misszió ritmusa is, ami először nekem kicsit furcsa volt Magyarországról. Magyarországon mindig konkrétan a polgári év végén visszatekintettünk anyagilag, meg lelkileg az elmúlt évre. Itt viszont kicsit a környezethez is igazodva egy külön közgyűlés lehetőségével is vissza lehet tekinteni pénzügyekre, vagy korábban lelki dolgokkal együtt. És tavaly olyan jó ötlet volt, amikor a egyháztanács tanácsolta nekem, egyre több jó tanácsot ad nekem, azért is vannak, hogy tegyük ezt meg így, együtt gondoljunk vissza az elmúlt egy évben, évre, az egyházi év végén. De a legfontosabb mégis csak az, hogy tekintsünk lélekben Krisztusra, mint királyra. Úgyhogy igazából először ez a gondolat az, amivel szeretnék foglalkozni, mégis ebből a szempontból, amit az előbb elmondtam. Amikor Krisztust, a világ mindenség urát, idézőjelbe téve királyát ünnepeljük, akkor ez olyan ambivalens, vagy legalábbis olyan ambivalens érzés keletkezik bennünk, hogy olyan sok mást látunk. Nem azt látjuk magunk körül, hogy túl sokan hódolnának az Úrnak. Egyre kevesebb a hívő, azt látjuk, aki Krisztust, mint királyt ünnepelni, vagy őt urának ismerné el. Ezt a benyomást keltik különböző aggodalmak, tapasztalatok, világegyház szinten, Zürichváros szintjén, missziónk szempontjából. Az egyetemes egyház aggodalma a jövőért, az útkeresés például abban is világosan látszódik, hogy meg lett hirdetve egy szinodális út. Mert vannak problémáink, és beszélgessünk azokról, vagy keressük a jövő útját. A pápának ez egy nagyszerű gondolata, hogy most vonjunk bele minden hívőt, hogy minden egyházközség beszélgessen az egyház jövőjéről, és aztán összesítsük. Az más kérdés, hogy ezt fizikailag jól tudjuk-e megvalósítani, vagy sem. Illetve jól van-e megszervezve egy-egy országban, vagy sem. De maga az ötlet. Na most ugye megjelentek a kérdések, és többünknek az volt egy kicsit az érzése, hogy kicsit kilúgozottak, hogy ugyanakkor a témák, a legtöbb téma olyan, ami megmozgatta a fantáziámat, és azt gondoltam, írok hozzá olyan kérdéseket, amelyek minket foglalkoztathatnak, és egy kis szórólap készült ebből, középen tudunk elvenni belőle, az egyik oszlopon vannak a hírlevelek, másikon legfelül ez a szórólap, vagy majd hírlevélben linket is el tudok küldeni. Tehát, és úgy örülnék, már csináltunk is beszélgetést, úgy örülök, hogy legalább volt egy ilyen alkalom, hogy beszélgettünk ezekről a házas csoportban, erről majd még később. De bárkinek lenne még kedve reagálni rá, tegye meg, örömmel várok minden választ, akármilyen formában. Tehát van miért aggódni az egyháznak, mert sokan nem ismerik az egyház tanítását, ezért nem is értik. Ismerik ezt a gondolatomat, hogy itt Svájcban nemzedékek nőttek fel, akik nem jól ismerték meg a katolikus egyházat. És ezért nem is értik igazán, nem is értik az igazi szempontjait az egyház egy-egy tanításának, állásfoglalásának, sokszor csak felszínes reagálások vannak. De az igazság akkor is objektív igazság marad. Az Úr Jézus szemében ez mindig az marad. És támadnak minket, vagy meg nem értéssel vesznek körül a mit tudom én, erkölcsi tanítások, házasság, homoszexualitás, vagy éppen talán jogosan is vannak kritikák az egyház tagjainak hibái miatt, vagy éppen akár a papság miatt, mindegy, vannak jogos meg jogtalanok is, tehát vannak, tehát keressük a jövő útját, a párbeszéd útját, de egy nagy felkiáltó jelet szeretnék mondani. Nem azt mondtam, hogy egyre kevesebb a hívő. Azt mondtam, hogy ezt látjuk. Ez nem ugyanaz a kijelentés. Mert sokszor abból indulunk ki, amit magunk körül látunk. De a világ nem abból áll, amit mi látunk. És ha például csak az egyházi statisztikai évkönyvet vesszük elő, idei adatok még nincsenek, de tavalyi adatok alapján az 5 éves átlagban, 5 év alatt 6%-kal növekedett a világon a katolikusok száma. Ez most éppen 1,34 milliárd ember. Mondhatjuk azt is, hogy hát a népesség is mindig egyre több. Igen, csak a népesség nem ilyen százalékban emelkedett. Nincs kevesebb Krisztus hívő, nincs kevesebb Krisztusnak hódoló. Ez a mi bajunk itt Svájcban vagy Nyugat-Európában. Nincs kevesebb a világon, és nem is lesz. A mi feladatunk az, mert nem hivatkozhatunk majd a környezetünkre, amikor ő elé kerülünk mi is. A mi feladatunk az, hogy ahogy Szent Pál apostol mondja, hajoljon meg minden tért a mennyben és a földön. A mi feladatunk az, hogy meghajtsuk térdünket, vagy lélekben térdre boruljunk Jézus előtt, és elismerjük őt Urunknak, hogy döntsünk, hogy elköteleződjünk. Nem tagadva tehát az aggodalmakat, és a világegyház aggodalmait sem, mert szeretnénk Európában is szebbet. De mondtam, hogy Zürichi szinten is. És akkor most egy rövid tájékoztatás az elmúlt időszakról, tehát nem csak a mi missziónkat kell megnézni, hogy mi volt az elmúlt egy évben. Nagyon érdekes folyamat indult el itt Zürichben. Először is párhuzamosan velünk, talán hallottak többen arról, hogy a református egyház itt Zürichben, a református plébániák egy drasztikus lépést hoztak, összesítették a plébániákat, egységesítették. Nos, mit csinálnak a katolikus plébániák? A 23 katolikus plébánia elindított egy projektet, az a neve, hogy Katholikus Zürich 2030. Most az németül is magyarul mondtam. Tehát, hogy a katolikus egyház, a zürichi katolikus egyház 2030. Egy olyan projekt, hogy a 23 plébánia évente többszöri találkozással 6 munkacsoporttal elindult, hogy keressük azt, hogy hogyan tovább. Milyen közös, vagy milyen megoldásokat találhatunk. És nyilván a gondjainkból és az aggodalmakból nőtt ki ez. És a legfontosabb, most a legutóbbi esperesi, vagyis dekanát gyűlésen nyíltan beszéltek róla, hogy hosszú távon komoly gondot jelent, hogy az idősek, hogy az aktív hívők nagy része idős, fiatalok kevesebben vannak, egyre többen lépnek ki vagy léptek ki az egyházból itt Zürichben, legalábbis az állami forma szerint, és ez anyagi problémát fog okozni. Tehát az útkeresés, hogy ez nekünk missziónak mit fog jelenteni, azt még nem tudjuk, de hogy az útkeresés nagyon kell. Tehát város szinten is. De mi van a missziunk szintjén? Nekünk is vannak aggodalmaink. Mi is látjuk, pláne az elmúlt évben, vagy hát már elkezdődött a koronavírus, már nem csak egy éve, ez a legnagyobb gondunk most. Hát igen, tehát koronavírus előtt dupla annyian voltunk. Igen. Most is korlátozva van 50-re, de amikor nem volt 50-re korlátozva, akkor is csak a fele ember jön már el. Lehet, hogy félelem is van még mindig többekben. De ez a valóság, ezzel kell szembenéznünk, ez most az elmúlt időszak. Igen, az egyik oka a koronaváltás. Most nem csak az okokat sorolnám, én előre szeretnék mutatni, csak röviden, még a másik ok, az is csak röviden, nemzedékváltás, ismerjük ezt az okot. Az idősebb generáció sokkal nagyobb mértékben volt elkötelezett Krisztus király meg az egyház iránt, és az ideérkezők nagy része már nem vallásos. Tehát oké, de van még két fontos ok. A harmadikat is röviden, a negyediket bővebben is az előre mutat. A harmadik, hogy amire útközben jöttem rá, hogy meg van gátolva a missziónk, illetve a missziók, hogy gyerekekkel igazán foglalkozzunk, hittanokat tartsunk, hogy magunkhoz szeretgessük a fiatalokat vagy gyerekeket, első áldozások, bérmálások, ez egy csapás, úgy érzem. És a legfontosabb ok, problémáink igazi oka szerintem, amit sokan észre sem vesznek. De ha ezt megértjük, és megértjük a hívást, akkor a jövőnk, és az egyház jövője nem csak nálunk, mindenütt szebb lesz. Megfogalmazom negatívan és pozitívan. Negatívan. Nem elég a vasárnapi szentmise. És nem lesz boldog hívő az, aki egyedül akar keresztényként élni. Pozitívan megfogalmazva, ezt a jubiláns szentképre is rányomtattam, a jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény. Karl Rahnertől származik ez a mondat, kedvenc teológusomtól. Egyébként azt hiszem tőle származik az is, ha már a Krisztus király előtti térthajtásról volt szó, hogy ha egyedül maradok is keresztény, akkor is keresztény maradok. Mert tudom ki ő. A másik, pozitívan megfogalmazva, a jövő keresztény és egyháza vagy közösségi lesz, vagy nem lesz. Ez a kettő, és a pozitív megfogalmazásokból indulok tehát ki. Az első, tehát az volt, a jövő keresztény vagy misztikus lesz, vagy nem lesz. Igazából, tehát itt ez azt jelenti, hogy a kapcsolatom Jézus Krisztussal kicsit többet is jelent. A misztikusság azt jelenti, hogy nem elmondom az imáimat, meg igen, tehát szavakat, hanem például otthon, nap mint nap, csendben Krisztus elé, vagy Isten elé állok, nap mint nap. Elmélkedem, elgondolkodom, ez a misztikusság. Vagy itt a templomban letérdelek, mondjuk az oltári szentség előtt tartunk egy szentségimádást, vagy hamarabb jövök a szentmisére is csendbe, és ne zavarjuk egymást beszélgetéssel, és leülök egy kicsit csendbe Jézus előtt. aztán persze a szentmisén meg közösen. Másik, tehát a másik pozitív megfogalmazás, a jövő keresztény és egyháza vagy közösségi lesz, vagy nem lesz egyház. Ha megértjük azt, hogy csak félig vagyok keresztény, ha nincs közösségem, és ha ezt minél többen megértenének, akkor nem lennének bajba az egyházközségek, illetve ha mind a kettőt megértenének. Van-e közösséged? Már az is közösség, hogy itt együtt vagyunk, egy alacsonyabb szintű közösség, de közösség. És vagy az is közösség, hogyha úgy vagyok együtt a keresztény társaimmal, hogy valamilyen alkalomból, legyen ez egy aperó, legyen az egy majális, ahol jól érezzük együtt magunkat. Tehát vannak különböző programjaink, hogy együtt akarok lenni. Hogy beírom a naptáramba mondjuk majd a zarándoklat időpontját, hogy együtt, hogy ott beszélgethetünk, együtt mehetünk. Tehát a kicsit profánabb, az is már valami. A következő szint, amikor olyan közösségi együttlét van, amikor vallásos tartalom megjelenik, pontosabban kisközösség, és itt mondanám el azt, hogy nagyon nagy öröm számomra, hogy van 10-12 házas pár, akikkel el tudtunk indulni, vagy el tudtak indulni egy házas csoporttal, egy havi találkozással. Áldja meg őket az Úr, és érezzék meg, hogy mennyit fognak kapni tőle. És ez nem csak vallásos tartalom, mert most a Amoris Laetitia pápa írásával indulhatunk el talán, de hogy egymásnak is mennyit tudnak jelenteni. Kifelejtettem az előbb a gyerekek problémájánál egy örömet is szeretnék elmondani, és ez fontos, hogy tudjuk, ha már visszatekintés van, mert ebben az évben sikerült egy kivételt kieszközölnünk, vagy megállapodnunk. Tehát mégiscsak van most 3 gyermek, meg egy negyedik is jön, akikkel első áldozási készületet elkezdhettünk. Kaptunk engedélyt arra való tekintettel, hogy ezeknél a családoknál nem nagyon tudják megoldani a svájci plébániához való felkészüléshez való csatlakozást. Ebből kiindulva kaptuk meg az külön engedélyt, úgyhogy remélem lesz első áldozási ünnepünk. És ez a kivétel talán a jövőben is működhet. Folytatom a hálaadást a visszatekintésben. Most már csak röviden. Milyen jó volt, akik voltak, milyen jó volt együtt Fülöli Ramszban megáldani az új 56-os keresztet. Milyen jó volt együtt és imádkozni a magyarokért, és hálát adni a svájciakért is, amit tettek, értünk. Milyen felemelő volt nekem legalábbis sokszor elgondolkodni, elmélkedni az eukarisztiáról, eukarisztikus kongresszusra készülve, szentségimádási kurzuson annyit tanultunk, vagy jelen lenni, körülbelül 15-en jelen voltunk Budapesten, úgy nagyjából nem is tudok mindenkiről, valószínűleg. Vagy néhányan, talán 10, nem is tudom, 10 lehettünk jelen, októberben első alkalommal megtartottuk a missziós közös ünnepét itt Zürichben, és erre eljött a püspök is, és jövőre folytatjuk. Milyen jó, hogy még mindig tart a Szent Józsefé, mennyit kapunk a Szent József imakurzuson, és mennyit elmélkedtünk már együtt erről. Hálát adok minden találkozásért, vagy adjunk hálát visszatekintve, beszélgetés, és mindenkiért, aki bármire eljött, és nem csak magával törődött. Legyünk misztikusak és közösségiek, és akkor boldogabb keresztények is leszünk. Bárcsak ezt sokan megértenének itt Svájcba is mindenütt. Lelki visszatekintést nem folytatom, mert annyi mindent mondhatnék. Részletesebben a városainkról voltak változások, ahova kijárok misézni. Szentségszolgáltatásokról írtam néhány gondolatot. Kórusunkról, mindezt megtaláljuk majd a honlapunkon, ezt is és a bővített változatot. És a közgyűlésen pénzügyeikről lesz részletesen szó egy év alatt, novembertől novemberig. Most csak hálát adok, mert ez a kedves hívekre tartozik, tehát nem a részletek, csak amiért köszönetet mondhatok, hogy először is mindenkinek, aki sok-sok persejpénzzel támogatta a sok-sok gyűjtési célt, akármilyen összeggel, és a létszámunk miatt az átlag már csak a fele, mert a létszámunk is csak a fele. Köszönetet mondunk annak a 82 főnek, aki az elmúlt év folyamán külön adományával segítette a missziónkat. Idén decemberben is lesz majd tájékoztató levél és csekk. Különösen ügyes volt az, aki minden hónapban egy kicsi összeget utalt. Ez úgy meglepő és föltűnő volt, és örültünk neki. Köszönetet mondunk annak a 18 főnek, aki az elmúlt év folyamán külön adományával karitatív gyűjtéseinket vagy céljainkat segítette. Olyan adományok is voltak, amit itt még nem tapasztaltam. 1000 frankos, 500 frankos, 300 és stb. Sok kicsi pedig sokra ment. A visszatekintés és köszönetek után a Szentmisénkben tényleg emeljük fejünket fölfelé Krisztus királyhoz.